Kezdődik a Híradó szerda este. Jó estét kívánok, Szőlősi Györgyi vagyok. Tisztulhat a gazdaság, a kormány vizsgálja, hogy jövőre eltöröljék a kártyás fizetésekre kirótt tranzakciós illetéket. Polgári és büntetőjogi lépéseket fontolgat a kormány a MOL-INA ügyben, vizsgálják a részvényeladás lehetőségét is. Jön az októberi tél, a következő napokban éjszakánként néhol mínusz 6 fok is lehet, sokan már téli gumira váltottak. Hamarosan újra sportolhat az új szíves férfi, januárban műtötték meg, akár teljes életet is élhet. Tisztulhat a gazdaság, ha a jövőben újra ingyenessé válik a kártyás vásárlás. Ezt mondta a Híradó által megkérdezett elemző, azután, hogy Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter tegnap a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában arról beszélt, a kormány vizsgálja annak lehetőségét, hogy eltöröljék a kártyás fizetések után fizetendő tranzakciós illetéket. Jelenleg a bankok többsége minden 1000 forint után 3 forintot von le ezen a címen. Emiatt az utóbbi hetekben visszaesett a kártya használat.
Nem nagyon szoktam készpénzt használni.
Szinte csak azzal fizetek, az a rendkívüli, hogyha nem bankkártyát használok.
Mindenhol, ahol lehet, most ott használom.
Ebben az élelmiszer áruházban 10 vásárlóból 4-en bankkártyával fizetnek. Bár az elmúlt hetekben, amióta tranzakciós illeték terheli az elektronikus fizetéseket is, visszaesett a kártyahasználat, ez azonban megváltozhat.
Jelenleg még inkább a nagyobb értékű vásárlások vonatkozásában kerül előtérbe a bankkártya. Abban az esetben, hogyha a tranzakciós illetékek csökkennének, vagy esetleg megszűnnének, ez magával hozná azt a kedvező fordulatot, hogy akár a kisebb értékű vásárlásoknál is a bankkártyák már előkerülhetnének a pénztárcákból.
Erre pedig nagy az esély, hiszen a kormány elképzelése szerint jövőre nem kellene a 3000-es tranzakciós adót megfizetni a kártyás vásárlások után. Erről Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter beszélt kedden a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában.
Szeretnénk, hogyha készpénzforgalom helyett továbbra is a számlák közötti forgalom és a bankkártyás forgalom lenne az irányadó, hiszen ez sokkal jobban ellenőrizhető és sokkal kevésebb teret nyit a fekete gazdaságnak, ezért vizsgáljuk ezt a lehetőséget is, döntés a következő napokban várható.
A Híradónak nyilatkozó elemző szerint is tisztulhat a gazdaság, ha a vásárlók számára újra ingyenessé válik a kártyás fizetés.
Amikor készpénzzel vásárolunk, akkor azt akár számla nélkül is megtehetjük. Ezzel szemben, hogyha kártyával történik a fizetés, az már egy elektronikus rendszeren keresztül valósul meg, amit az állam ellenőrizni tud. Innentől fogva ezután meg kell fizetni az adóbevételt is, az áfát, esetleg jövedéki adót.
A szakember szerint, ha illetékmentes lesz a kártyás fizetés, mintegy 5 milliárd forint bevételtől esik el a költségvetés. Azzal viszont, hogy nyomon követhetővé válik a többi adó befizetése, ennek többszöröse folyhat majd be az államkasszába. A kártyakibocsátó cégek szerint szükség van arra is, hogy minél többen ismerjék fel a bankkártyás fizetés előnyeit.
Felnőtt lakosság nagy részénél megtalálható ma is a pénztárcában egy bankkártya. Ugyanakkor, amikor elmegy akár egy ilyen nagy áruházláncnál, ahol ma is lehet bankkártyával fizetni, tehát tudna bankkártyával fizetni, azt is tudjuk, hogy ott minden hatodik, hetedik, inkább hetedik, nyolcadik ember veszi elő a bankkártyát.
Európa több országában úgy is segítik a kártyák használatát, hogy a kereskedők áfa kedvezményt kaphatnak az elektronikusan kifizetett áruk után. A vásárlók pedig adójóváírásban részesülnek, ha minél többször használják a bankkártyájukat.
A magyar kormány polgári és büntetőjogi lépéseket fontolgat, valamint az INA részvények eladásának megfontolására kérte fel a MOL-t, és lemondták a külügyminiszter Dubrovniki útját a Hernádi Zsolt vezérigazgató ellen kiadott nemzetközi elfogató parancs miatt. A külügyminisztérium szerint a horvátok az Európai Unióban elfogadhatatlan eszközökkel akarnak nyomást gyakorolni. Elemzők szerint a MOL az évek alatt 800 milliárd forintot fektetett be és modernizálta, nyereségessé tette a horvát olajvállalatot. Hozzáteszik, a magyar cég teljesítette vállalt kötelezettségeit, miközben a horvát fél nem, vagy csak részben.
10 éve írták alá Zágrábban azt a szerződést, amely alapján a Magyar Olajtársaság meghatározó tulajdonosa lett a horvát INA-nak. 2009-ben még nagyobb, csak nem 50%-os részesedést szerzett, és az irányítási jogokat is átvette a MOL. Hernádi Zsolt vezérigazgató akkor azt ígérte, hogy rendbe rakják a több éven keresztül veszteséges INA-t.
Megkaptuk azt a jogosultságot és felelősséget, hogy az INA-t hatékony, egy olyan hatékony vállalattá tegyük, mint amilyenre büszkék lehetünk majd.
A MOL az elmúlt években több mint 800 milliárd forintot fektetett az INA-ba. A híradónak nyilatkozó szakértő szerint ezeknek a fejlesztéseknek köszönhetően lett nyereséges a cég.
Elég sok több száz milliárd forintos beruházásokat hajtottak végre. Például a riekai finomítónak a hatékonyság növelése volt az egyik ilyen tényező, amit elkezdtek, és ami még folyamatban is van.
2010 óta a horvát belpolitika egyik legfontosabb kérdésévé vált az INA sorsa, az, hogy visszaszerezzék a MOL-tól a társaság irányítását. A privatizáció szerződés megkötésekor hivatalban lévő miniszterelnököt, Ivo Sanadert tavaly első fokon 10 év börtönre ítélték korrupció vágyával. A horvát hatóságok gyanúja szerint Hernádi Zsolt neki fizetett vesztegetési pénzt. A MOL folyamatosan cáfolta a vádokat, és a magyar hatóságok szerint sem történt bűncselekmény. Ennek ellenére néhány napja a horvátok elrendelték a magyar cégvezető előzetes letartóztatását. Ma már az Interpol körözési listáján is megjelent a fotója.
Meghaladták azt a szintet, hogy ezt továbbra is gazdasági kérdésként lehessen értékelni.
A kormány mai ülésén úgy értékelte, hogy a horvátok az Európai Unióban elfogadhatatlan eszközökkel kívánnak nyomást gyakorolni, hogy visszaszerezzék az INA-t. Ezeket a lépéseket Magyarország nem hagyhatja válasz nélkül. A kormány szerint létezik kultúrát módja annak, hogy a két olajcég elváljon egymástól, de erről piaci körülmények között kell tárgyalni.
A MOL legnagyobb részvényeseként a magyar kormány javaslatot tesz arra, hogy a MOL menedzsmentje vizsgálja meg, hogy eladja a horvát INA-ban lévő részvényeit, akár a horvát államnak, akár pedig harmadik félnek, illetve a kormány döntött arról is, hogy megvizsgálja annak lehetőségét, hogy milyen polgári, illetve büntetőjogi lépéseket lehet tenni ebben az ügyben.
A kormány közleményében úgy fogalmaztak, a horvát állam és a MOL között létrejött szerződés alapján a MOL maradéktalanul teljesítette az abban vállalt kötelezettségeit. Ezzel szemben a horvát fél kötelezettségeinek nem, vagy csak részben tette eleget.
Az elmúlt két hétben 113 a rezsicsökkentést támogató lakossági fórumot tartott országszerte a Fidesz. A rendezvényeken összesen csak nem 40 ezeren vettek részt, jelentette be a kormánypárt társadalmi kapcsolatokért felelős igazgatója. Hozzátette, több mint 2,5 millióan írták alá a támogató éveket. Novemberben újabb 11%-os rezsicsökkentés következik, a Fideszben pedig munkacsoport alakult, hogy megvizsgálja, hogyan lehet megvédeni a rezsicsökkentést a hazai és külföldi támadásoktól.
Az elmúlt két hétben 113 településen tartottak rezsicsökkentés támogató fórumot kormánypárti politikusok, kormánytagok. Azokkal találkoztak, akik korábban aláírásukkal támogatták a rezsicsökkentés megvédését.
Megvédjük a magyar családok biztonságát.
A Fidesz társadalmi kapcsolatokért felelős igazgatója azt mondta, példátlan társadalmi támogatottság áll a rezsicsökkentés mögött, hiszen a megvédése érdekében indított aláírásgyűjtési akcióban több mint 2,5 millióan vettek részt az elmúlt hónapokban, a fórumokra pedig csak nem 40 ezeren mentek el. Nyitrai Zsolt megerősítette, a rezsicsökkentés folytatódik.
Alapvetően mindenki eltökélt, és arra biztatott minket, hogy vigyük végig ezt a rezsicsökkentést, folytassuk, mindenképpen védjük meg közös erővel ezt a közéleti akciót, amit azt gondolom, hogy eléggé hitelesnek tartanak, hiszen a kormányzat nem csak beszél róla, hanem döntések állnak a hátunk mögött, amit mindenki most már a saját pénztárcáján érez.
Idén eddig két lépcsőben csökkentek a rezsiköltségek, januártól 10%-kal lett olcsóbb a földgáz, az áram és a távhőára, júliustól pedig a vízdíj, a csatorna, a szemétszállítás, a szennyvízszippantás, a PB gáz és a kéményseprés díja mérséklődött. Novemberben újabb 11,1%-kal csökken a gáz, az áram és a távhőára, a decemberben postázott gázszámlákon így a 2008 májusi, a villanyszámlákon pedig a 2007 februári árak szerepelnek majd. Számítások szerint a három rezsicsökkentés után egy átlagos keresetű család akár 100-120 ezer forintot is megtakaríthat évente.
Jó volt, szép volt. A neheze azonban most következik.
Szombaton a Fidesz kongresszusán Orbán Viktor azt mondta, a rezsicsökkentéssel a kormány kihúzta a gyufát a bankoknál és a nemzetközi cégeknél, mert helyettük 1000 milliárdokat hagynak a magyar családoknál. Hozzátette, Magyarország ma már elég erős ahhoz, hogy itthon és külföldön is megvédje gazdasági függetlenségét és a rezsicsökkentést.
Magyarország nem hagyja magát. Nem vagyunk, és nem leszünk Európa szolgái. Nem vagyunk, és nem leszünk. Nem vagyunk, és nem leszünk sem a bankok, sem a nagyvállalatok szolgái.
A Fideszben közben munkacsoport alakult, amely azt vizsgálja, hogy az alaptörvényben miként lehet, ahogy a Rogán Antal frakcióvezető fogalmazott, bebetonozni a rezsicsökkentést, hogy megvédjék a hazai és külföldi támadásoktól.
Nemzetközi összehasonlításban a rezsi nem különösebben magas, ezt mondta Bajnai Gordon egy konferencián. Az Együtt PM Szövetség vezetője szerint nem a rezsit kellene csökkenteni, hanem a fizetéseket emelni. A Fidesz arcátlanságnak tartja Bajnai Gordon kijelentését, főleg annak tükrében, hogy 2002 és 2010 között 15-ször emelték az energiaárakat a szocialista kormányok.
Valójában nemzetközi összehasonlításban a rezsi nem különösebben magas.
Ezt mondta Bajnai Gordon egy üzleti konferencián. Szerinte nem a rezsit kellene csökkenteni, hanem a fizetéseket emelni.
Mostanában sok szó esik arról, hogy magas a rezsi Magyarországon. Valójában nemzetközi összehasonlításban a rezsi nem különösebben magas, viszont az elmúlt 3 évben jelentősen csökkent a nettó jövedelme az alsó és közepes keresetűeknek.
A volt kormányfő azt is mondta, hogy a mostani rezsicsökkentés fenntarthatatlan, ezért ő nem ezt csinálná, hanem a magas keresetűek kivételével több pénzt hagyna az embereknél.
Hát ez nagy arcátlanság.
A Fidesz szóvivője szerint Bajnai Gordonnak fogalma sincs a valóságról, ha szerinte nem magasak a rezsiköltségek. Hoppá Péter emlékeztetett, a szocialista kormányok 8 éve alatt 15-ször emelték az energiaárakat.
Bajnai Gordon, amikor egy gazdasági fórumon arról beszél, hogy véget kell vetni az unortodoxiának és ennek a politikának, akkor ő arról beszél, hogy a rezsicsökkentést be kell fejezni, hogy vissza kell hozni a szolgáltatók hasznát.
Több pénz marad az embereknél, így reagált Bajnai Gordon szavaira a Fidesz a rezsicsökkentésért felelős politikusa. Németh Szilárd az MTI-nek azt mondta, a novemberben folytatódó árcsökkenés után egy átlagos család akár évi több mint 100 000 forintot is megtakaríthat.
A Jobbik visszautasítja, hogy ellenzéki pártként ne támogatná a rezsicsökkentést. Közleményükben azt írják, a baloldal ellenzi, a Jobbik azonban támogatja, és mindig meg is szavazza a rezsicsökkentésre vonatkozó elképzeléseket. Hozzáteszik, visszautasítják azt is, hogy a Nemzeti Radikális Pártot összemossák a szélső baloldallal. Az LMP a devizahitelesek érdekeit szolgáló törvényjavaslatokat nyújt be a parlamentnek. Róna Péter, a párt program tanácsának elnöke azt mondta, az egyik indítvány szerint az uniós bíróságoknak minden eléjük került deviza alapú hitelszerződést teljes terjedelmében át kellene vizsgálniuk. Emellett kezdeményezik azt is, hogy jogerős bírósági ítélet hiányában senkit se lehessen kilakoltatni, és hogy a bankok ne adhassák el követeléseiket. Átadta Tatabányai gyárának új 8000 négyzetméteres csarnokát a Delphi Automotive. A csaknem 3,5 milliárd forintos beruházással újabb 100 embernek biztosítanak munkát. Az autóipari elektromos csatlakozó elemeket gyártó üzem átadóján Szijjártó Péter külügyi és külgazdasági államtitkár azt mondta, a kormány egyeztetéseket kezd a vállalattal a stratégiai együttműködési megállapodás megkötéséről. A politikus hozzátette, a mostani beruházás is erősíti azt a törekvést, hogy Magyarország az autóipar egyik fellegvára legyen, és bizonyítja, hogy a magyar-amerikai gazdasági kapcsolatok története egy sikertörténet.
Az amerikai tőke Magyarországba helyezett bizalma jelentősen hozzájárul Magyarország autóipari gazdasági sikeréhez, hiszen Magyarország mára az európai autóipar fellegvára lett, és most egy amerikai beruházás erősíti meg ezt a pozíciónkat.
A kormány partnernek tekinti azokat a külföldi cégeket, amelyek munkahelyeket teremtenek Magyarországon. Ezt mondta Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszter Kazincbarcikán, ahol felavatta a kínai Donaukem új víztisztító gyárát. A 30 munkahelyet teremtő üzem 12 milliárd forintból épült fel, nagyrészt uniós forrásból.
A legszigorúbb biztonsági intézkedések mellett folyik a munka a kazincbarcikai vegyi üzemben, ezt mutatják a munkások. A gyárban sósavat dolgoznak fel környezetbarát vízkezelő vegyszerekké. Évente több 10 000 tonnát állítanak majd elő. Az üzemet az új Széchenyi terv segítségével építették fel. A Dunaukem kazincbarcikai gyára mintegy 12 milliárd forintból épülhetett meg. Jelenleg 30 új munkahelyet hoztunk létre, de további 12 dolgozót tervezünk felvenni. Emellett a különféle szolgáltatások elvégzése is további munkahelyeket teremt, mondta a gyárvaton Franz Geiger vezérigazgató.
magyar munkavállalókat alkalmazni.
A cég kizárólag magyar munkavállalókat alkalmaz, és a gyárat is magyar cégek építették. A Nemzeti Fejlesztési Miniszter azt mondta, meg kell becsülni a Magyarországon új munkahelyet teremtő vállalkozásokat.
Mindazokat a külföldi cégeket, akik partnereink, akik jönni akarnak velünk azon az úton, amit elhatároztunk és eldöntöttünk, és akkor ebben munkahelyi teremtés, termelés, gyártás van benne, azt tudjuk támogatni, örömmel támogatjuk.
A megyei közgyűlés elnöke pedig arról beszélt, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében jelenleg 9000-rel dolgoznak többen most, mint egy évvel ezelőtt, és csökkent az álláskeresők száma is.
A jövő héten megrendezendő budapesti vízvilág találkozó a magyar vízipari tudás és a magyar innovációk bemutatását is lehetővé teszi, így bemutatkozhatunk a világnak, mondta a köztársasági elnök a Dunakeszi Lightech Kft. Üzemében. Áder János hozzátette, a cég nem vegyszerekkel, hanem fény segítségével tisztítja a vizet, ez a magyar technológia pedig különösen jelentős lehet a fejlődő világban.
Javaslom, hogy a Rióban megkezdettük a folytatásaként a víz és a szanitáció témájában 2013 őszén tartunk ENSZ konferenciát Magyarország fővárosában, Budapesten.
Még tavaly nyáron a Rio de Janeiroban megtartotta a fenntartható fejlődésről szóló állam és kormányfői találkozón javasolta Áder János, hogy a víz témájában idén Budapesten tartson a konferenciát. A világ találkozón a magyar fejlesztéseket is bemutatják majd.
Az UVC fénynek az egyik előnye a más akár kémiai eljárásokhoz egy azonnali hatás. Itt a reakcióidő az nagyon rövid, még a különböző egyéb más.
Például ezt a víztisztítót is kiállítják majd. A Dunakeszin üzemelő cég egy teljesen új víztisztítási technológiát fejlesztett ki. Az eljárás lényege, hogy nem vegyszerekkel, hanem fény segítségével tisztítják a vizet.
Szeretnénk bemutatni, lesz egy kiállítás egészen pontosan, szeretnénk bemutatni a magyar vízipari tudást. Ez nagyon szertágazó, hiszen jelenti az árvízi védekezést, jelenti a víztisztítást, jelenti a vízbázis védelmet, tehát sokféle tudás halmozódik, vagy mutatható be ezen a kiállításon.
Az október 8-a és 11-e közötti világtalálkozón több mint 1000 résztvevőre számítanak, köztük állami vezetőkre. De várhatóan itt lesz az ENSZ főtitkára, és számos vízügyekkel foglalkozó nemzetközi szakértő is.
Az emberek háromnegyede elítéli azt, ami vasárnap a Szolidaritás mozgalom demonstrációján történt, derül ki a századvég felméréséből. A megkérdezett választókorúak nagy többsége radikálisnak tartja Orbán Viktor Hungarocell szobrának ledöntését. A Tűzoltó Szövetség is elhatárolódott a történtektől, szerintük az embereknek úgy tűnhetett, hogy az akciót a tűzoltóság támogatja, pedig az állományból senki sem vehet részt tüntetéseken.
Fűrésszel bevágták az Orbán Viktor ábrázoló szobor lábát, ezután egy kötelet kötöttek rá, és ledöntötték. Később a tömeg a torzóval és a fejjel együtt elindult a terrorházához. A múzeum előtt a szobrot ököllel ütötték, egy férfi késsel darabokat vágott ki belőle. Egy tűzoltó útközben dobálta is a szobor fejét. Vasárnap a Szolidaritás mozgalom második születésnapját ünnepelték így. Elhatárolódik a tüntetéstől a Tűzoltó Szövetség. Szóvivőjük Dobson Tibor azt mondta, a kívülállóknak úgy tűnhetett, hogy a rendezvényt a tűzoltóság is támogatta, pedig erről nincs szó. Ráadásul tűzoltónak tűzoltóként tilos részt vennie demonstrációkon.
A Tűzoltó Szövetség nevében elhatárolódtunk ettől a magatartástól, ugyanis bár nyugdíjas tűzoltó kollégáról van szó, egyenruhában semmilyen politikai rendezvény nem vehet részt a tűzoltó, hiszen ezzel a helyzet félrejthetővé válik.
A vasárnapi demonstrációt a Magyar Szolidaritás Mozgalom szervezte, amely alapító szervezete a Bajnai Gordon által vezetett Együtt 2014-nek. A rendezvényen felszólalt a volt kormányfő is. Orbán Viktorra utalva azt mondta, fejétől bűzlik a hal, ezért kell kidobni. A történteket a Munkás Tanácsok Országos Szövetsége is elítélte. Közleményükben azt írták, a Szolidaritás Mozgalom a Sztálin szobor egykori ledöntésére emlékeztető módon viccet űzött az 1956-os forradalmat követő kommunista terror és diktatúra fájdalmas emlékéből. A munkástanácsok szerint ugyanakkor a Szolidaritás Mozgalom nem csak a kormányt támadja, de politikai szövetséget köt és kormánybuktatási álmokat szöveget, ahogy írják, egy neoliberális, homályos körvonalú valamivel, amelynek élén egy megbukott milliárdos áll. írja a Munkás Tanácsok Szövetsége.
És ugyanekkor azoknak az aránya, akik kifejezetten ízléstelennek, jó ízlés határán túlmenőnek tartják ezt.
A Század Vég gyors felmérést végzett a vasárnapi szobordöntésről, amelyben 500 választókorút kérdeztek meg. Lánci Tamás vezető elemző azt mondja, az emberek több mint háromnegyede szerint a szobordöntés túlment a jó ízlés határán.
85%-a tartja ízléstelennek ezt a politikai akciót, és 77% nyilatkozott úgy, hogy kifejezetten szélsőséges, radikális ez a fajta politikai megmozdulás, amelyet Bajnai Gordonék a hétvégén csináltak.
A Század végelemzése azt is megállapítja, csak nem minden második megkérdezett embernek romlott a véleménye Bajnai Gordonról a vasárnapi események után.
Bajnai Gordon a vasárnapi szobor döntésen egy olyan határt lépett át, amire a rendszerváltás óta nem volt példa Magyarországon, mondta az M1 az Este című műsorában Hegedű Zsuzsa. A szociológus minden pártot arra kért, hogy ítéljék el a szóbeli és fizikai erőszakra való felbújtást.
Dobjátok ki, dobjuk ki együtt!
Orbán Viktorra utalva mondta ezt vasárnap Bajnai Gordon a Szolidaritás rendezvényén. Nem sokkal később ledöntötték a miniszterelnököt ábrázoló szobrot.
Ez nem egy erőszakos cselekmény, ez az erőszakra való felszólítás volt. Ez minden demokráciára a legnagyobb veszély.
Bajnai Gordon a vasárnapi szobor döntésen egy olyan határt lépett át, amit a rendszerváltás óta még egyszer sem. Ezt mondta Hegedű Zsuzsa szociológus az M1 az Este című műsorában. Arra kérte a pártokat, kezdeményezzenek egy javaslatot, amelyben elítélik a szóbeli és a fizikai erőszakra való felbújtást.
Kocsmány dolognak tartom, ami történt.
Az LMP csatlakozna egy ilyen kezdeményezéshez. Mile Lajos szerint minden épérzékű ember utálattal nézte a szobor döntést.
Itt egy megveszekedetten hatalom éhes, kártástalan társaságnak a megnyilvánulását láthattuk.
A Jobbik megfontolja, hogy aláírjon-e egy ilyen kezdeményezést, de ahogy Szilágyi György fogalmazott, a szobordöntést elítélik.
A demokratikusan megválasztott miniszterelnöknek a szobrát döntötték le, tehát ők ennyire demokraták, ebből is látszik. A külföldi mecénások valószínűleg erre adnak nekik súlyos 100 milliókat.
Az MSZP is elítéli a szobordöntést. Tukacs István szerint 2006-ban sokkal erőszakosabb cselekmények történtek Budapesten.
Aláírunk minden olyan kezdeményezést, amely a kampány tisztességes módjára vonatkozik. De emellé mindig hozzá fogjuk fűzni, hogy tisztességtelen kampányt nem a Magyar Szocialista Párt kezdett, és az elmúlt időszakban nem a Magyar Szocialista Párt folytatott.
Felemeljük a szavunkat az erőszakmentes Magyarországért.
A baloldal az erőszakban hisz, kormányon is, ellenzékben is. Ezt mondta a Fidesz szóvivője. Selmeci Gabriella szerint nem ez volt az első eset, amikor a baloldal erőszakra buzdította az embereket.
A baloldali politikusok újra és újra próbálkoznak azzal, hogy a közhangulatot megmérgezzék. Magyarország azonban nem kér többet ebből az erőszakos, szélsőséges és gyűlölettel teli közéletből.
A vasárnapi akciót a Szolidaritás mozgalom szervezte, amely alapító tagja a Bajnai Gordon féle Együtt 2014-nek.
Nem szeretnénk belemenni a mocsárba és a legaljába.
Az E14 társelnöke Juhász Péter 60-ban azt mondta, az ő kampányuk nem erőszakos.
Hát nekünk fel sem merül, hogy ne egy békés kampányra készülnénk. Mi magunk még olyat is kitűztünk, most belső információt adunk párt illetve, hogy még a negatív kampányt sem szeretnénk folytatni.
Az E14 másik társelnöke, a demonstráció főszervezője kedden teljesen normálisnak nevezte a vasárnapi szobordöntést, és nem bánta meg. Kunya Péter úgy fogalmazott, a Szolidaritás egy radikálisabb szervezet. A Szolidaritás mozgalom társelnöke a Kossuth Rádió Ütköző című műsorában igennel válaszolt Schmuck Andornak arra a kérdésére, hogy újra megcsinálnák-e a szobordöntéses akciót. A Szociáldemokraták pártjának elnöke azt mondta, nem tud ezzel a mentalitással mit kezdeni, majd meglepő dolgot tett.
Azt mondta, hogy ezt ön holnap meg holnap után is megcsinálná, bocsássanak meg is, elnézést kérek a hallgatóktól, ezzel az eszközzel és ez a mentalitással nem tudok mit kezdeni, ezért én most el is mentem. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem. Kezdj csopan.
Igen. Hát köszönjük
akkor,
szépen.
Akkor most egy pillanatra várjuk, amíg becsukódik Schmuck Andor után az ajtó.
Schmuck Andor, ahogy a műsorvezető is mondta, élőadásban otthagyta a Szolidaritás mozgalom társelnökét.
Az MSZP-vel és az Együtt 2014-el közösen ünnepelné október 23-án Gyurcsány Ferenc. A demokratikus koalíció elnöke ma SMS-ben kereste meg az ellenzéki pártok vezetőjét. A Mesterházi Attilának és Bajnai Gordonnak címzett üzenetében azt írja, idézem, országjáráson vagyok, más se hallok, mint hogy össze kell fogjunk. Nem gondoljátok, hogy az MSZP-nek és az E14-nek és a DK-nak közösen kellene ünnepelni október 23-át? A Híradó Bajnai Gordont és Mesterházi Attilát is szerette volna megkérdezni, megérkezett-e hozzájuk az üzenet, válaszoltak-e, és ha igen, mit? Az Együtt PM Szövetség vezetőjének a Magyar Üzleti Vezetők Fórumán próbáltuk feltenni a kérdést. Bajnai Gordon ott nem akart válaszolni, a folyosón pedig nem állt meg a kamerák előtt. A Szocialista Pártot e-mailben kerestük meg, az MSZP rövid üzenetben válaszolt, köszönik a megkeresést, de nem kívánnak élni a lehetőséggel. A Híradó egy ma esti rendezvényen megkérdezte Gyurcsány Ferencet, hogy kapott-e választ az SMS-re. Azt mondta, hogy nem kapott. Októberi tél, több helyen talajmenti fagyok is lehetnek országszerte a ma hajnalban érkező rendkívüli hidegfront miatt. Az autósok számára már a téli gumi javasolt, ugyanis sok helyen egész héten nem lesz több 7 foknál a legmagasabb nappali hőmérséklet sem. Éjszakánként néhol akár mínusz 6 fok is lehet. A legtöbb gumiszervizben már folyamatosan cserélik a nyári abroncsokat télire, de még nincs roham.
Az október elsőjei havazás után Hargita fürdőt ilyen úton lehetett csak megközelíteni. A meredek hegyi szakaszon több autó is elakadt a hóban. A túl korán beköszöntő tél felkészületlenül érte a sofőröket.
Ez az a bizonyos hidegebb levegő, ami innen beszökik.
Magyarország felé közeledik az a hidegfront, amely a romániai havazást is okozta. A hőtérképen kék színnel van jelölve a hideg levegő áramlása. Csütörtökön éri el Magyarországot, de itt várhatóan nem esik majd a hó.
Mindenképpen az átlagosnál, legalábbis az októberi átlaghoz képest mindenképpen hidegebb időre lehet számítani, de amit fontos kiemelni az, hogy az ország nagy részén az éjszakai órákban fagypont alá csökken a hőmérséklet.
Egész héten marad a hideg, nappal is legfeljebb 7 fok lesz. Ilyen időben pedig már a téli gumit javasolják a szakemberek az autósoknak.
Sokat segít?
Persze, hát 20-50 méter, 20 és 50 méter között határozzák meg azt a csúszást fék után, ami a téli gumit
Az egyik abroncsgyártó cég téli kampányának része ez a kis film is, ahol az évszaknak megfelelő abroncs használatára hívják fel a figyelmet. A gumiszerelő műhelyben már is megnőtt a forgalom, de egyelőre nincs roham.
Van, aki pedig előrelátás szempontjából, hogy a nagy tumultust, a nagy dömpinget megelőzze, és ne kell annyit várnia, és már most átszerelje a téli gumit.
Az előrejelzések szerint egyébként a hidegfront elvonulása után még visszatér a kellemesebb, őszies idő.
Vádat emelt az Állami Egészségügyi Központ volt főigazgatója ellen a fővárosi főügyészség. Szilvási István, aki a Gyurcsány kormány titkosszolgálati miniszterének, Szilvási Györgynek a testvére. A vádirat szerint a kórház főigazgatójaként 2007. októberében fiktív megbízási szerződést kötött egy tanácsadó céggel, majd 2008. februárjában főorvosként alkalmazott egy férfit, aki nem végzett munkát és be sem járt a kórházba.
Az Állami Egészségügyi Központ volt főigazgatójával és két társával szemben folytatólagosan elkövetett, jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés büntette és más bűncselekmény miatt emeltünk vádat, részben fiktív vállalkozási szerződés, részben pedig színlelt foglalkoztatásra irányuló munkaszerződés megkötése miatt.
Szilvási István ügyvédje Kende Péter a Híradónak azt mondta, nem lepődtek meg a vádemelésen, szerinte könnyedén cáfolni tudják majd a vádakat. Áldiplomata csalt el több mint 500 000 forint áfát a Nemzeti Adó és Vámhivatal gyanúja szerint. A férfi hamis diplomata útlevelet használva nagy mennyiségben hozott be élelmiszert Szlovákiából, és az értékesítés után nem fizette be az adót. Őrizetbe vételekor egyébként nem létező, diplomáciai mentességére hivatkozva azt követelte, hogy egy wellness szállóban tartsák fogva.
A Nemzeti Adó és Vámhivatal egyik bűni elkezelő telephelyén őrzik a 500 000 forintos adócsalási ügy gyanúsítottjának autóit. Az áldiplomata ezekkel a kocsikkal másfél éven keresztül sikeresen távol tudta tartani magától a hatóságokat. A férfi a budapesti szlovák nagykövetség alkalmazottjának adta ki magát. Úgy tudjuk, a hamis diplomata útlevéllel korábban több közúti ellenőrzésen is át tudott csúszni. Még őrizetbe vételekor is diplomáciai mentességére hivatkozott.
A férfi a házkutatás alkalmával, határozott fellépéssel és a nagykövettel való fenyegetéssel próbálta elrettenteni a NAV pénzügyi nyomozóit. Amikor közölték vele, hogy őrizetbe veszik, wellness szállóban való elhelyezést követelt magának.
A NAV egy időben csapott le az áldiplomatára és három társára. Összesen 32 helyen tartottak házkutatást. Éles fegyvereket és lőszereket is találtak. A nyomozók gyanúja szerint a társaság Szlovákiában vásárolt nagy mennyiségű élelmiszert, amit fiktív cégek láncolatán átfuttatva itthon értékesített. Az ügyletekben résztvevő vállalkozások valótlan tartalmú adóbevallásokat tettek, amivel több mint 500 millió forinttal károsították meg a költségvetést. A bíróság nem méltányolta az áldiplomata kérését, és wellness szálló helyett a Hajdú-Bihar megyei BV intézetet jelölte ki számára az előzetes letartóztatásra.
Megrázó történet következik. Vádat emelt az ügyészség az ellen a nő és két férfi ellen, akik éveken át válogatott, kegyetlen módszerekkel kínoztak egy 25 éves nőt Battonyán. Az áldozat végül belehalt a bántalmazásokba. Tettükért életfogytig tartó szabadságvesztést is kaphatnak.
Nem gondolta volna senki róluk.
Még a szemben lakó közvetlen családtagok sem tudták, mit művel a nő és a két férfi a velük együtt élő fiatal nővel. Azt mondják, álmatlan éjszakáik voltak, amikor kiderült, hogy milyen válogatott kegyetlenségek történtek a Battonyai házban.
Mivel hogy volt ez a gyilkosság, ugye én azt mondanám, én szerintem, hogy ne engedjék ide őket.
2007-től 3 éven át kínozták a fiatal nőt. Holttestét 2011-ben találta meg a rendőrség elásva egy bőröndben. Az ügyészség most különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés, személyi szabadság megsértése és kiskorú veszélyeztetése miatt emelt vádat.
De az a mód, ahogy ezek a bántalmazások történtek, ezek szintén alátámasztják a különös kegyetlenséget.
Embertelen részletek derültek ki a nyomozás közben. A fiatal nőt kínozták, verték, még azután is bántották, amikor gyengesége miatt tolószékbe került. Végül belehalt a sérülésekbe.
Több alkalommal az ágyhoz láncolták, a szökésének a megakadályozása véget. 2010 év tavaszától ezek a bántalmazások egyre durvábbá váltak.
Az elsőrendű vádlott először mindent beismert, majd ezt visszavonta. Ügyvédje azt mondta, most írásban készül újabb vallomást tenni.
Az eset súlyára való tekintettel ezt az ügyet kiemelten kezelik. Éppen ezért 3 hónapon belül ki kell tűzni az első tárgyalási napot itt a gyulai törvényszéken. A vádlottak akár életfogytig tartó szabadságvesztést is kaphatnak. A Híradót Maja Lilla tudósította.
Szarvassal ütközött egy mentőautó a Zalaegerszeg és Lenti közötti úton. A több száz kilós állat egy sűrű erdős részről ugrott a mentőkocsi elé, amely nem használt meg különböztető jelzést. A mentő az árokba csúszott, a szarvas az utastérbe szorult és elpusztult. A balesetnek egy súlyos és egy könnyű sérültje van, az autóban nem vittek beteget. Nem sokára akár focizhat is az a 24 éves fiú, aki még januárban kapott új szívet Budapesten. Vas Mátét fejlődési rendellenesség miatt kellett megoperálni. A beavatkozás az egyik legbonyolultabb szívsebészeti technikának számított. A fiú legnagyobb vágya is teljesülhet, decemberben Barcelonában szurkolhat kedvenc foci csapatának.
A kontrollvizsgálat miatt van újra kórházban Vas Máté. Az orvosok most már csak 3 havonta ellenőrzik az állapotát. A 24 éves fiú január végén kapott új szívet. Máté súlyos fejlődési rendellenességgel született, még 1 éves sem volt, amikor először megműtötték. Tavaly októberben omlott össze a keringése, ekkor került fel a transzplantációs listára is. Műtétet több mint 14 óráig tartott.
Ez a kilöködésgátló.
A fiúnak élete végéig kell szedni ezeket a gyógyszereket. Azt mondja, most már jól van, de nem volt könnyű a felépülés.
A sok fekvésből nagyon gyenge lett a lábom, így újra kellett tanulnom járnom. Hát ez elég nehéz volt, de akaraterővel sikerült. Meg tornáztunk, most már súlyzóval is tornázok, sportolok, így ahhoz dújok. Így minden jobb a fizikai állapotom.
Kezelőorvosa szerint kis idő elteltével teljes életet élhet a fiatal fiú.
Aki mindent csinálhat, amit egy egészséges ember csinálhat, dolgozhat, tanulhat,
táncolhat, sportolhat adott esetben. Tehát mindent, ami ahhoz kell, hogy embernek érezzük magunkat.
Máténak pedig egy álma is teljesült. A Barcelona foci csapatának szurkoló fiú decemberben a katalán fővárosban drukkolhat a klub játékosainak. A Bajnokok Ligája mérkőzés után pedig a csapattagokkal is találkozhat majd. Az utazást egy civil férfi, Szabella Sándor ajánlotta fel.
A figyelmet szerettük volna fölhívni arra, hogy azok az emberek, akik ezt megtehetik, hogy ilyen ajándékot adjanak, azok tegyék is meg.
A Ments Életet Alapítvány ezért országos kampányt is indít. A Vásd Valóra Te is egy beteg gyermek álmát mozgalomban olyanok jelentkezését várják, akik szívesen segítenének a felépülő kicsiknek.
A híradó után most jönnek a sporthírek, aztán pedig az időjárás jelentés, utána retro kabari, aztán pedig on the spot. 4:11-kor lesz ma az este. Vendég Valki László nemzetközi jogász, a téma pedig a MOL elnök vezérigazgatója ellen kiadott nemzetközi elfogató parancs lesz. A késő esti híradóval éjfél előtt 10 perccel várom önöket. Viszontlátásra!